Zöldje választ. She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. Nőkről, nem csak nőknek. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. A mikrofonnál Dorogi Judit, köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szőcs Géza erdélyi születésű magyar költő, az Uniformis látogatása című kötetében verseken kívül néhány prózai írás is helyet kapott. Így például a híres amerikai feminista írónőhöz, Gloria Steinem asszonyhoz címzett levele, amelyben a Ceausescu diktatúra legkiszolgáltatottabb tömegeinek az ott élő lányokat és asszonyokat nevezi. Mint írja, mostanik, ha munkahelyét, földjét, állatait, otthonát, telefonját, útlevelét, festményeit, munkaerejét és életét nem tekinthette is sajátjának, de legalább testét többé-kevésbé a magáinak vélhette a román állampolgár. Hiszen mind mostanáig úgy tudtuk, hogy 1948. június 11-én csak a nagybirtokot és a nagyvállalatokat államosították, ahhoz, hogy most 37 évvel később kiderüljön, még a nők méhe is államosítva van. Általában pedig a nőkkel, mint valami külön rasszal, népességtermelő eszközzel vagy tenyészállattal számol az államhatalom. Eddig az idézet, és most itt a stúdióban Szőcs Gézától kérdem, mit jelent a mindennapi életben e megállapítása?
Nos, hát Romániában valóban azt hiszem, hogy a földgolyó legszigorúbb abortusz rendelkezéseit láthatjuk. Erről soha nem esik szó, és azért szeretném itt most külön hangsúlyozni, hogy azért különösen tragikus, mert Románia talán ugyancsak az egyetlen állam a Földön, ahol a terhesség megelőzés is tiltott. Tehát nem csak a terhesség megszakítás, hanem tiltottak és ismeretlenek a fogamzásgátló tabletták, évtizedekben mérhető, hogy mióta nem lehet kapni gumiószert, és egyáltalán semmiféle más módon egy nem kívánt terhesség meg nem előzhető. Ezt teszi különösen, azt kell mondanom, hogy aljassá ezt a törvényt, és ehhez jön az is, az a másik törvény, hogy a fogamzásképes korú nőket, tehát mondjuk durván a 16-tól 45 éves korig, ezeket a nőket a rendszeres terhesség ellenőrzésre kényszeríteni a törvény.
Tehát orvosi vizsgálat.
Orvosi vizsgálat, ez azt jelenti, hogy 2-3 havonta a nőket nőgyógyászok vizsgálják meg, és hogyha valaki terhességgyanúsnak tűnik, akkor azt nyilvántartásba veszik, hogy ne is legyen semmilyen módon lehetősége megszabadulni a nem kívánt terhességtől. Ebben arról van szó, hogy az állam dönti el az egyén helyett, hogy ő akarjon-e, akarhat-e, és vállalhat-e egy gyereket, illetve terhességet.
Közben az jutott eszembe, hogy a valamennyi országban, ahol az abortusz legalizálásáról vita folyik, az a meggondolás húzódik mögötte, hogy az életvédelme, tehát a fogantatás után a magzatnak joga van az élethez. Most Romániában nem hiszem, hogy ez lenne a meggondolás,
igen,
hogy az emberi életet védeni, ott valami másnak kell a háttérbe meghúzódnia.
Persze. Valóban a világon a legtöbb helyen erkölcsi, metafizikai kérdésföltevés húzódik meg az igenlés vagy az ellenzés mögött. Romániából szó sincsen. Románia egyszerűen valamiféle kóros becsvágytól hajtva úgy gondolta, mármint a román kormányzat gondolta, így nem az ország, hogy demográfiai nagyhatalommá kell tenni, regionális értelemben persze, Romániát.
Tehát kitűztek maguk elé célt, hogy a 30 elé... vagy 40 milliós
pontosan,
Románia?
Igen, nem fogalmazták meg számértékben, hogy mennyi, de nyilvánvaló volt a propaganda jellegéből, hogy itt erről van szó. Arról van szó, hogy a az ország vezetőinek személyes becsvágyát is sértette, hogy csak egy kis kelet-európai ország vezetői, nem pedig egy sok tucat milliós ország vezetői. És egyéb összetevők is meghúzódnak itt. A lényeg az, hogy egyiknek sincs köze semmiféle erkölcsi kérdéshez. Kizárólag politikai nagyhatalmi ambíciókat takarnak.
Igen. Sikeresnek mondható ez a rendkívül drasztikus politika? Tehát valóban növekedett az utóbbi évtizedben Románia népessége? Olyan mértékben, ahogy ezt elvárták, vagy remélték?
Erre egyértelmű válasz adható. Bekövetkezett ott is az, ugye 1966-ban, ami Magyarországon is megtörtént a szigorú abortusz rendelet után, lásd a Ratko generáció. Nos, megugrott, tehát van egy demográfiai csúcs ebben a periódusban, ami után visszaállt, vagy még alább szállt a demográfiai görbe az az előtti értékhez. És ezt leszámítva, utána visszaállt a régi tendencia. Bizonyítván azt, hogy nem lehet erőszakos módszerekkel beavatkozni a természetes erővonalak világába, csak bölcs, megfontolt és humánus módszerekkel volna ez lehetséges. Például gondolok arra, hogy az úgynevezett szülési szabadság, amely Romániában 110 nap, tehát ez azt jelenti, hogy nem egészen 4 hónap is ezt a szülési szabadságot szülés előtt és után összesen kell kivenni. Tehát tegyük fel, hogyha valaki már 8. hónapos terhes, és kivett 1 hónap úgymond szülési szabadságot, mert már nem bírta a munkát, a munkapad mellett, vagy a mezőn, tudom hol, akkor utána neki már tulajdonképpen csak 2,5 hónapja maradt szoptatásra, gyereknevelésre, és utána a 3 hónapos kisgyerekkel neki vissza kell menni dolgozni, és biztosítani a gyermek megélhetéséhez szükséges tejet, tejport, mind egyebeket, ami egy teljes napi program. Ezt nem kell elfelejteni, hogy az iszonyú romániai gazdasági helyzet következtében a csecsemő halandóság, bár a statisztikákat nyilvánvalóan kozmetikázzák, nem lehet kétséges, hogy hol a legnagyobb Európában. Tehát az, amit egyrészt egyfajta gőgből, hogy nálunk sok gyerek szülessék, ki kényszerítenek a társadalomból, és ki akarnak kényszeríteni, ez ugyanakkor azzal a felelőtlenséggel párosul, hogy ezek a csecsemők nagyon korán elpusztulnak, alultápláltság, gyógyszer ellátottsági zavarok és egyebek miatt.
Befejezésül egy utolsó kérdés. Szinte cinikusnak hat már maga a kérdés feltevése is. Mondhatjuk-e azt, hogy Romániában talán ez az egyetlen vagy nagyon kevés olyan dolog, amiben nem tesznek különbséget a többségi nemzet és a kisebbségek között. Tehát magyarra, románra, németre egyaránt érvényes ez a rendkívül szigorú törvény?
Igen, azt kell mondanom, hogy nem látok semmiféle diszkriminatív vonzatot abban, ahogyan ezt a törvényt végrehajtják. Talán még azt is mondhatnám, hogy valamelyest kedvezőbb helyzetben van a magyar lakosság, a Magyarországgal való viszonylag szorosabb kapcsolatai folytán, hiszen fogamzásgátló tablettákhoz, tehát megelőző eszközökhöz talán könnyebb hozzájutni a ma egy erdélyi magyar nőnek, mint mondjuk egy moldvai román asszonynak. Még talán annyit azzal fejezném be, hogy kiegészítsem az előző kérdésre adott válaszomat, hogy nemhogy a népszaporulat nem emelkedett az abortusztörvénnyel, az abortusztörvény követően, hanem állítható, hogy igenis drámaian csökkent az ország biológiai potenciálja, ha egyáltalán ezekkel a fogalmakkal operálunk. Ugyanis az ismeretes romániai viszonyok miatt nagyon kevés nő érzi úgy, hogy képes fölnevelni egy gyereket. És ezek abortusz törvény ide vagy oda, hát olyan módszerekkel próbálnak megszabadulni a terhességtől, amelyek nagyon sokszor vezetnek tragédiához, személyes tragédiákhoz, és az egésznek az embertelenségét talán azon a példán lehet leginkább lemérni, amely megtörtént eset, egy fiatal lány, akinek aki terhes maradt, és az anyja segítette, vagy tanácsolta, hogy milyen módszerrel próbáljon megszabadulni a terhességtől. Ez fertőzéshez vezetett, magas lázzal, tehát 40 fok fölötti lázzal szállították be a kórházba, ahol a titkos rendőrség megbizottja természetesen állandóan jelen van, és nekik utasításuk van arra, hogy addig, ameddig nem mondta el, hogy kivégezte el a beavatkozást, addig egy pácienshez sem engedhetik hozzá az orvosokat. És azóta is rejtély, hogy a lány nem akarta megmondani, vagy mert már amúgy is önkívületben volt, nem is tudta megmondani, amiről faggatták. Tény, hogy mivel nem engedték, hogy orvosi kezelésben részesüljön, a lány meghalt, anélkül, hogy egy orvos is rátehette volna a kezét. És ez nyilvánvalóan kirívó eset, nem állítom, hogy naponta az ország minden nőgyógyászati klinikán ez megtörténik. De azt hiszem, hogy nagyon sokban jellemzi a diktatúrát, és a törvények szellemét a diktatúrákban.
Szőcs Géza, köszönöm a beszélgetést. Az adás elején elhangzott beszélgetés után szinte szégyellem használni a hátrányos megkülönböztetés kifejezést az olasz rendőrnökre. Pedig, mint bányászkatón most következő jelentéséből hallani fogják, Itáliában a gyengébb nemhez tartozók így ítélik meg az e szakmában dolgozó lányok és asszonyok helyzetét.
Szicíliában a rendőrnők akkor is kötelesek harisnyát viselni, ha a hőmérő higganyszála 40 fokot mutat árnyékban, ami igen gyakori. Ez minden nyár elején országos méretű polémiát vált ki. Most is érdekeltek illetékesek és illetéktelenek is hozzászólnak, pró vagy kontra. És mint általában az ilyen nagy horderejű vitáknál lenni szokott, mindkét oldal érvelésében van némi igazság. A harisnya védelmezők azt állítják, hogy az egyenruhához a harisnya is hozzátartozik. A szabályzat nem tesz különbséget az évszakok között. Egy másik érv szerint a rendőrnők évek óta követelik a férfi kollégákkal való teljes egyenjogúságot. Hát akkor ne kívánjanak előnyöket sem. A férfiak sem járnak mezit lábnyáron. Viseljék el ők is a szolgálati órákban a vékony láblepel melegítését. Nem egy rendőrnő maga is védelmébe veszi a harisnyát, hajlandóságot mutatva egy kis áldozatra az elegancia kedvéért. A többség azonban azt mondja, hogy a nagyobb kényelem hatásosabbá teszi a munkát, és semmit sem veszít hivatalos jellegéből vagy nőiességéből, a mesztelen lábszáru rendőrnő. Az adásunk idején még javában folyó vitáról csak azért számolok be kedves hallgatóinknak, mert túl rendkívüli jelentőségén alkalmat nyújtott egyéb fontosabb kérdések felvetésére. A még mindig nem eléggé megbecsült olasz rendőrnők az eset kapcsán kiöntötték szívük minden keserűségét. Itáliában a rendőrnő még nem tartozik a mindennapi jelenségek közé. Sem a férfi kollégák, sem a publikum nem veszi őket túl komolyan. Az olasz rendőrség női alakulata alig 30 éves, és a rendőrnők tulajdonképpen nem is igazi rendőrök. Irattologatók, hivatalnokok, kis bürokraták, akiknek nincs sok reményük nagy karrierre. Életfogytig, vagy legalábbis nyugdíjba vonulásig arra ítélték őket, hogy a közlekedést irányítsák, vagy pecséteket nyomjanak útlevelekbe és személyi azonossági igazolványokba. Illetve ideggyógyintézetbe kísérjék az elmebetegeket, és visszavigyék szüleikhez a hazulról megszökött és megtalált gyerekeket. A rendőrnői alakulat megalapításáról szóló 1083-as számú törvénycikkely 1960-ban lépett életbe, és már annak szövege eleve diszkrimináló. Eszerint a rendőrnök feladata nyomozás a nők és kiskorúak által elkövetett bűnügyekben, illetve azok közerkölcsök elleni vétkeinek megelőzése, felügyelet és szociális gondozás. De még ennek is csak egy részét tehetik a valóságban. Sohasem kaptak például nyomozási megbízatást. A törvény még iskolai végzettség szempontjából is hátrányosan megkülönbözteti a nőket, akiktől magasabb végzettséget követelnek, mint a férfi kollégáktól. A rendőrnek jelentkező nőnek érettségi bizonyítványt kell felmutatnia, míg a férfi akkor is megfelel, ha csak általános iskolát végzett. De még magánéletükbe is beleszólnak a felsőbb hatóságok. Egy rendőrnő csak minisztériumi engedéllyel mehet férjhez, és nem akárkihez, a vőlegénytől bizonyos erkölcsi normáknak való megfelelést követelnek. Míg a rendőrök menyasszonyától ezt senki sem várja el. Bányászkatót hallották Rómából.
Kedves hallgatóink, Hölgyválasz című műsorunk véget ért. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Dorog Judit búcsúzik önöktől. A viszont hallásra mához egy hétre ugyanebben az időpontban.